Folytassuk a közös rádiózást, ez a Logifresh legfrissebb adása. Hát ez már nem nyár, ez már nyár végi. Utószezoni adás, Katkics Attila, az SBS Konsz alapítója van itt a stúdióban, és Bíró Koppány Ajton, az MLSKS főtitkára, ugye ez a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. És Attilával azt beszélgettünk, hogy hát ez az a szektor, az intermodális szektor, ami az egyáltalán logisztika, szállítmányozás, raktározás területén jól teljesít, és évről évre jól teljesít. És annyi minden negatívum is szóba került itt az elmúlt adásokban, hogy ez egy üdítő színfot lehet, nem,
Attila? Abszolút, abszolút. Tehát ugye rengeteget beszélgettünk közútról, tudjuk, hogy a vasútnak sem feltétlenül megy jól, és végre a légi mellett itt van egy másik szakág, amivel érdemtelenül egyébként nem foglalkoztunk az elmúlt közel másfél éves Logifresh alatt, úgyhogy itt az alkalom. Egyébként folyamatos növekedést is prognosztizálnak ennek a szakágnak, és erről egy picit beszélgessünk szerintem a szakma egyik legprominensebb és leghitelesebb képviselőjével, ahogy te is mondtad, András, Bíró Koppánnyal, az MLSKS főtitkárával, akinek lehet, hogy darúzható félpótkocsik, illetve konténerek voltak már a bölcsőjében. Erre majd fényderítünk, hogy így volt-e.
Más kis autókkal játszik, mondjuk.
Ő meg vonatokkal, illetve konténerekkel. Miután azért hallgatnak bennünket gazdasági szakemberek, akik egy picit távolabb is állnak a logisztikától, segíts nekünk, miről szól az intermodális fuvarozás, illetve miben különbözik a közúttól.
Én is köszöntök mindenkit. Hát az intermodális fuvarozásnak ugye több terminus technikusa is van, használják multimodális fuvarozásként, kombinált fuvarozásként. Tulajdonképpen mindegyik hasonló feladatot takar, az azt jelenti, hogy egyik közlekedési ágról átpakolunk árut a másikra, úgyhogy közben nem szedjük ki az árut a szállító eszközből, tehát mondjuk egy félpótkocsit, kontinens csereszekrényt vasútra vagy hajóra rakjuk, és ezt a műveletet takarja ezt, tehát hogyha valaki tudja, hogy ezt takarja, és bármelyik kifejezést használja, akkor nem mond szamárságot, tehát nyugodtan használhatja bármelyiket a három közül, tehát kompatibilis a szakmával.
Csomagolás marad, csak vízen, földön, vasúton, mindenhol szállítjuk, ugye?
Igen, tehát a két közlekedési eszközt kombináljuk, tehát az is van kombinált szállítás, meg intermodális, mert fuvaroknak összekapcsolását jelenti, tehát ugye benne vannak a szavakban, és ez szójáték, különböző tudósok találták ki ezeket a terminus technikusokat, majd még lesz szerintem még vagy két három ilyen kifejezés erre a szakmára is, mint hogy a logisztikára is ugye X plusz egy értelmezés van.
De mekkora jelentőség van ennek a kombinált fuvarozásnak Magyarországon? Milyen volumenek mennek jelenleg? Mert azt tisztáztuk, hogy ugye ez egy fejlődő dolog, de hol állunk most?
Hát úgy néz ki, hogy a vasúti fuvarozás már annak a részét képezi ez a szegmens. Nagyjából a vasútnak a teljesítménynek 11-12%-át adja, ez olyan 13-14 millió tonna áru megy intermodál fuvarozásba éves szintén nagyjából ebbe a szektorba.
Melyek a főbb irányok? Tehát ezt hogy kell elképzelni? Keletről, nyugatra, nyugatról, keletre, belföldön mozog ez az óriási mennyiségű áru?
Hát két fő csapásunk van, az egyik a Nyugat-Európa, a Ruhrvidék, az a legnagyobb, ugye ott a nagy felvevő piac, a német piac, ugye a magyar külgazdaságnak kb. 30%-a Németország felé megy tovább, és a másik nagy irányunk ez az adriai északi kikötőknek, a Réka, Koper, Triestnek a forgalmából jön. Tehát ez a két csapásból jön a nagy, aztán azon kívül ilyen apróbb ágak különböző irányokban még vannak, tehát, de ez viszi el a fő csapást.
Mi jön, illetve mi megy az adriai térségben?
Hát az adriai térségből inkább import jön, tehát alapanyag, gyárak építése megy most nagy üzemben Magyarországon, illetőleg a gyárakhoz alapanyagbeszállítás történik, ugye itt az akkumulátoriparhoz kapcsolódóan, autógyártáshoz kapcsolódóan rengeteg fejlesztés indult el az elmúlt években, sőt azt kell mondjam, hogy egy jó pár meg is csúszott, tehát a kivitelezési fázisba, de ez még nem is olyan nagy baj, mert nem egyszerre jelentkezik nálunk ez a irdatlan mennyiség, hanem úgy eloszlik.
Hát elég nagy baj, mert kifele meg már kéne menni az akkumulátornak. Csak úgy mondom, hogy ez a Ruhrvidék, meg az összes többit, az most hiányzik, de értem, hogy befele meg nektek jó.
Megy, az nem esett vissza, exportunk. Például érdekes módon észak fele indult el egy kicsit jobban. Ez a kicsit, ez egy pár százalékos növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest. Ez azt jelenti, az észak nálunk, ugye mi az északi kikötők forgalmát nézzük, az azt jelenti, hogy az amerikai földrész felé továbbított áruk jelennek meg ebbe a szegmensbe, illetőleg a kontinentális szállítás is, és azt jelenti, hogy egy kicsit kezdett el növekedni az is, tehát van, amit viszünk már kifele is, tehát de továbbra is a balansz az úgy néz ki, hogy 70% import, 30% export a forgalmunknak, ezt kisebb-nagyobb kilengésekkel, de már folyamatosan tartjuk, aztán várhatóan itt azért.
Az illúzió, mert ez lenne klassz, józan paraszt, és én nem vagyok szakember, mint ti, hogy az lenne lenne optimális, hogyha kifele is tele van, visszafele is nagyjából, de tele tud lenni. Nyilván ez a vágyálom, ugye?
Hát ez a vágyálom, de ezt majd a végén mondjunk, beszéljünk erről, amikor ugye arról akarunk beszélni, hogy mit szeretnénk, meg hogy látnánk a jövőképet, mert oda is akkor vannak gondolatok.
Jó, okay.
Mik a kézzelfogható előnyök mondjuk egy kombinált fuvarozásban szemben egy közúttal? Tekintettel arra, hogy a közút gyorsabb, nem? Kiszámíthatóbb, mint a vasút. Vagy rosszul gondolom?
Hát ugye úgy nézzük a történetet, hogy mindenkinek megvan a saját előnye, meg saját preferenciája, meg van, amelyikbe nem cserélhető le a közúti fuvarozás. Például olyan irányokra, ahol ritkán szállítunk, nincsen frekventált forgalom, abba az irányba például a közútat nem tudott pótolni vasúttal, nem tudsz gazdaságos alternatívát adni. Viszont az olyan irányokban, amelyik frekventáltak, tehát mit tudom, hogy mondtam, hogy a Rúrvidék, a Nyugat-Európa, vagy a Kóperi kikötő, Trieste, Rijeka fele, az frekventált, ott vannak vonatok, ahol fel lehet ülni. Az intermodális fuvarozásnak az alfa omegája az, hogy legyen olyan vonat, abba az irányba, ahova én akarok menni, amire fel tudok szállni. Tehát van szabad hely. Ha nincsen vonat, akkor ott tök négy, akkor nem lesz intermodális forrozás abba a szegmensbe. Tehát az első az, hogy legyen olyan vonatrendszer, ami ugye ezt tudja kezelni. És ugye ezekben a frekvenciákban áru alap kell. Na most, ha az áruállap itt megvan, akkor lehet gazdaságosan működtetni. Na most ugye egyik oldalról a környezetvédelmi elvárások fokozása az szorítja a közúti fuvarozókat, hogy próbáljunk meg zöldebbek lenni, kevesebb káros anyag kibocsátást csinálni. Az már nem vitatkozik azon senki, hogyha ugyanarra a távolságra dízelvontatás közút, vagy elektromos vontatás vasút, akkor ott jelentős, markáns, szignifikáns különbség van a környezeti terhelés csökkenés tekintetében vasút javára. Tehát ez már látszik. És ugye ez már nagy megrendelők ezt már preferálják, és már ki is írják, hogy direkt intermodált szeretnénk kérni. Na most ugye ez egyik környezetvédelem. De ugye van egy másik oldala, ami sokkal prózaibb, meg egyszerűbb, az a költség oldala a történetnek. Most már az is látszik, tehát pár évet eltöltöttünk ebbe, hogy a félpótkocsit vonatra rakjuk, és hogy lehet ezt gazdaságosan működtetni, hogy gazdaságosabb. Tehát lehet ezt sokkal hatékonyabban és jobban is működtetni, ez a költségoldal. És akkor van még egy harmadik lába a történetnek, ami még mindig itt szorítja a dolgot, az a gépkocsi vezető hiány. Persze. Ugye Európa szintén azt mondják, hogy 500 ezer gépkocsi vezető hiányzik, és ez folyamatosan növekszik. Nyugat-Európában azt már látjuk, hogy a gépkocsi vezetők ez ilyen nomád életmódot, hogy elmegyek a világ körüli útra, nem akarnak menni. Tehát ők úgy akarnak, este ott én ott kérem szépen. Ami belefér, azt megcsinálom, a többit azt oldja meg más. Na most a kelet-európaiak ezt még igen, de egyre kevesebben. Tehát itt is fogy az a populáció, aki ilyent még bevállal. Na most innentől kezdve mit lehet csinálni? Ha muszáj, kényszer van, tehát itt együtt kell működni. Tehát itt
fölteszem, 5000 kilométeren van, leveszik valahol, vagy 3000.
Például.
És igen, közben nem kell egy gépkocsi vezető, aki
vezet. És én nekem csak arra kell gondoskodjak, hogy itt felvigyem a terminálra, odarakom, ha jól szervezem, akár napi 2-3-at is fel tudok vinni, sokkal hatékonyabb ez a megoldás, mert ugye van egy csomó fix költség a közúti fuvarozónak ebbe a fuvarozásba. Gépkocsi, leasing díj, stb. Ugye biztosítási díjak, ezek fix költségek. Az, ha egyet csinál, akkor is annyi, ha meg 3-at csinál, akkor is annyi, csak nem, mennyi felé oszlik ez a költség. Na most a túlsó oldalra is meg lehet szervezni, most már rá vannak állva a túlsó oldali partnerek, szolgáltatók, akár azt is meg lehet csinálni, hogy ugye hogy az adott magyar szolgáltató telepít ki oda járművet, és ő onnat végzi ennek a kiszolgálását. Tehát ez különböző megoldások vannak, tehát akit érdekel, ebbe tudunk ebbe segíteni, hogy mit lehet ebbe csinálni, és akkor innentől kezdve jön a dolog, és ami miatt a nagy baj van, az a fejekben van, az a mentális probléma. Ami mindenki be van ragadva, hogy az intermodális fuvarozás az a rola. Az, amikor a kamiont, a gépkocsi vezetőt is feltettük a vonatra, hogy ez 2013-tól ment Szegedről, meg Sopronból is ez a szolgáltatás. Ez akkor okés volt, de hogy mennyire nem gazdaságos, a Svájc, aki ugye tehát fényévekre előttünk jár ilyen tekintetben, ebbe az évben beszüntette ezt a fajta szolgáltatás biztosítását, mert nem gazdaságos. Tehát ők is tolják át abba az irányba az egész szállítási megoldási konstrukciót, hogy azért a vontatót nem biztos, hogy kell vonatoztatni, mert tök fölösleges. A gépkocsi vezetőt nem biztos, hogy kell vonatoztatni, tök fölösleges. Ugye? És innentől kezdve kezdünk visszaállni arra az alaptézisre, hogy félpótkocsit, konténert viszünk, és akkor itt visszatérnék a gyerekkori dolgokra, bekanyarodnék a dologba. Hát érdekes, de gyerek szobámban nem volt félpótkocsi konténer, tehát én nem mondat fertőződtem meg. Nekem gyerekkoromban én nagy lóimádó voltam, ez még mai napig is megvan. Tehát ló az Isten, ugye lovas nemzet, azra születtünk, azon élünk, azon mozgunk, hogyha lehet, akkor ezt használjuk, és élünk vele. Én amikor ebbe a témába megfertőződtem, az a 90-es évek közepe, amikor az egyetemet elvégeztem, és a MAF-hoz kerültem ifjú zseni logisztikusként pályát keresve, és akkor indult el az országos kombiterminális koncepció, hogy nyugat-európai mintára hova kéne logisztikai központokat telepíteni. Na, abban a projektben én benne voltam. Volt egy zseniális vezetőnk, Vizsi Ferenc, aki MÁV egyik nagy kaliberű vezetői közé tartozik, és hát ő fogta össze ezeket a dolgokat, és ő próbált ebbe ugye előre mutató megoldásokat csinálni, és elég sok el is indult ennek a koncepció nyomán. Na, én ott keveredtem össze ezzel az intermodál forrozással, és hát nagy vasak, ugye, megfogtak, azóta beragadtam ebbe a témába.
Egyébként rengeteg térséget említettünk ma már, volt itt Adria, Rúrvidék, nagy távolságok, mégis ki az, aki élenjáró ebben a kombinált forrozásban Európában, és mi az, amit mi tanulhatunk mondjuk tőlük?
Hát én három országot emelnék ki ebben, vannak még többen is, de Németország, Ausztria, Svájc az, aki nagyon-nagyon...
Mitől?
Tehát előremutató. Hát ők ugye komplexen gondolkoznak, és mernek elég bátrak lenni ahhoz, hogy állami forrásokat is adjanak ezeknek a rendszereknek a fejlesztéséhez, tehát Ausztriában és Németországban is, mind a terminál fejlesztésekre, mind a vonatrendszerek működtetésére fuvardíj támogatás mind létezik, Svájcban pedig ott még olyan korlátozó intézkedések is vannak még mellette, hogy te ne nagyon akarjál te más módon menni, csak ebbe a formába. Hát csak egy jó példát említek, hogy 2010-ben volt lehetőségem megnézni a svájci McDonald's-nek a svájci kiszolgálását, és ott vasút alapra ment, vasút gerincen ment. Azt úgy képzeljétek el, mint hogyha a szegedi McDonald's-et Budapestről vasúton konténerbe szolgálnál ki. Vagy a nagykanizsait. Hát tudjátok ezt képzelni mai magyar viszonyok
között?
Mission Impossible.
Ajman Feri a haját tépné most, hogy szalad le, hogy ezt így is lehet. A Duna nem hiányzik? Csak egy nagyon egyszerű kérdés.
De nagyon. Hát a Duna az egy ilyen fekete lyuk most jelenleg pillanatban nekünk, mert alattunk, fölöttünk hajózható, és a zöldek bőszen ragaszkodnak ahhoz, hogy a Dunára nem kér vízlépcső, már pedig annélkül nem lehet ezt a kérdést megoldani, ugyanis alattunk, fölöttünk vízlépcsők vannak, és innettől kezdve ez már megszakad kötött pálya, hogy mondjuk úgy vasútias szó használattal, tehát nálunk is kellene, és nem a logisztika miatt kellene, hanem mezőgazdaság miatt. Mezőgazdaság, vízvisszatartás, vízkészlet felhalmozás, és hát ugye mellékesen lehetne azon ugye turizmust csinálni,
jó, lehetne is
energiát termelni, mert minden ilyen vízlépcső az egy energiatermelő pont, egy-egy hídat is jelent, és innentől kezdve a vízifuvarozásnak a kiszámíthatósága jelentősen lóg. Azért alacsony nálunk a vízifuvarozásnak a részaránya, mert ugye nagy része az évben kiszámíthatatlan. A logisztikának a legfontosabb része az, hogy kiszámítható legyen. Ha én azt mondom, hogy hónap reggel 10, akkor az hónap reggel 10. Az nem hónap után, és nem tegnap
előtt. Németeknél, svájciaknál, Ausztriában azért megy ez ilyen jól, mert ott gondolom pontosak a vonatok is, nem? Ha már kiszámíthatóságot.
Mondjuk úgy, hogy általánosságban igen.
Bár most valakit csak... elküldtek, mert valamelyik vonatás.
Pont a vezért, igen.
Azért mondom, hogy általánosságban igaz ez az állítás, hogy ott azért működik, mert jó a vasút szervezés, de ez nem igaz a mostani állapotokra. Ugye most jelenleg egész Európában egy óriási felújítási hullám van, és ettől kezdve mindenki a haját tépi, minden ellátási lánc kiszámíthatatlanabb, nagy kerülőutak, pluszköltségek, és hát ugye ezt most abban bízunk benne, hogy ha ez lecseng, akkor utána visszaállunk a mondjuk a előtte levő állapotokhoz, és jobb kapacitásokkal, jobb kiszámíthatósággal tudjuk folytatni ezt a szegmenset, addig megszurkolunk, hogy a megbízók azok kitartsanak mellettünk.
Az látszik, hogy nagyobb a nyitottság az intermodális szállítás irányába. Ugye beszéltük, hogy egyébként ez az elmúlt években komoly növekedést produkált, és ugye egy-két tanulmányt néztem, a szakemberek azért egy pár százalékos növekedés terveznek éves szinten, tehát látszik, hogy nyitottabb a szakma. Ha mondjuk holnap egy magyar közúti fuvarozó azt mondja, hogy szeretne ebbe belekezdeni, akkor mire kell figyelnie? Van egyetlen reális lehetőség, hogy valaki jelen gazdasági helyzetben azt mondja, hogy én szeretnék diverzifikálódni, ami nyilván egy kulcs lehet, de belevág, bele tud vágni?
Persze.
Mi tehát kell hozzá?
Elköteleződés. Hogy fejbe azt mondjam, hogy na, akkor innentől kezdve ezt elindítom, kipróbálom, és elindulok ezen az úton. Heti egy pár pótkocsival ezt nem lehet gazdaságosan működtetni. Tehát ez szép lassan egy rendszert kell felépíteni, meg kell tanulni intermodál fuvarozás nyelvén beszélni, közúti fuvarozásnak, meg kell tanulni kapcsolódni egymáshoz. Erre már nagyon sok jó példa van, például a szövetségnél is most már van ilyen szolgáltatás, hogy azt mondjuk, hogy segítünk a közúti fuvarozónak, hogy a két év tanulási időját mondjuk 2-3 hónap alatt megtanulja azt a sok ismeretanyagot, ami kell, mert azért csak egy jó példát mondok erre. Gondoljátok el, hogy közúton egy kamion 80-nal mehet. És ami műszakilag arra alkalmas, a pótkocsi, az például a vasúti 90 vagy 100 km/órás sebességnél az már nem alkalmas szállításra, hiszen a teljesen más erők, szélviszonyok vannak, tehát nagyon könnyen baleset is tud történni, de Nyugat-Európában volt is több ilyen eset, amikor a nem megfelelően rögzített ponyva és pótkocsi is lerepült a vonatról a menetszél hatására. Ezért más műszaki állapotok kellenek, és akkor a szervezési kérdések, a szakmai tudás, az egy nyelvet kell beszéljünk, akkor hogy szervezzük a folyamatokat, mert a logisztikai folyamat szervezése is egy újfajta hozzáállást igényelt, mert ami eddig működött az, hogy a kamionos beült az autóba, és kaputó kapuig elvitte, és utána megkapta másik megbízást, és elintézte, itt már azért sokkal jobban oda
kell figyelni. Erre mondjátok azt, hogy logisztikai komplexitás, ugye?
Így van, így van. Sok mindent kell, és kell tudni azt, hogy hogy és mit érdemes csinálni, mert akkor jól tudod működtetni.
Ehhez baromi jó központok kellenek, ilyen intermodális központok kellenek. Ugye, és ez olyan, mint a malomjáték, hogy nagyon jó helyen kell legyenek az ország határon, vagy az országban, akár azért is, hogy mondjuk külföldi piacokat szerezni lehessen.
Jó a kérdés, és pont a határokat, ha már említed, azért nagyon sok helyen ezek a határok eltűntek, elmosódtak ilyen szempontból, tehát nem csak a ország határon belül, hanem kívül is vannak konkurenseink. Tehát nagyon komoly konkurens terminálok vannak.
Hát ugye Magyarország a Kárpát-medence aljában van. Ez olyan, minden mosdótának az alsó része, ugye? Tehát szomszédok is tudnak mindent, amit mi is tudunk. A szomszédok is ügyesen építik a közúti meg a vasúti infrastruktúrájukat, és hát bizony már most is vannak konkurenseink határok mellett, és folyamatosan lesznek. Hát ez a piac az így néz ki, tehát folyamatosan mindenki fejleszt, és próbál egy kicsi tortát szerezni ebből, ami van a piacon. Tehát ami nekünk jó, és tudunk, hát nálunk is korábban csak 3 budapesti nagy terminálunk volt. Ezek tudnak mindent, amit intermodál szakterületen kell tudni. Utána ugye van egy Sopronunk, egy Záhonyunk, és ez sokáig itt meg is álltunk, tehát nem volt több. Csak ilyen megjegyzem, hogy zárójelképpen Duisburg város, aki egy 500 000 körüli lakossal bír, 13 darab terminállal bír, tehát egy város. Azért az, hogy érzitek a különbséget a történetben. Na most az utóbbi pár évben azért elkezdődött nálunk is egy terminál építési boom, már elkészült a Fényesritkai terminál, elkészült a debreceni BMW gyár melletti terminál, székesfehérvári terminál újra életre kelt, helyek közel a török-balinti terminál is elkezdett működni, terve van a Szegedre is egy terminál, Zalaegerszegre is egynek az építése, tehát itt lassan, step by step azért haladunk, és úgy néz ki, hogy ezekre lesz is forgalom a következő időszakban.
Utolsó kérdésem, mit üzennél a piacnak, főleg a közúti fuvarozóknak, akiket talán sikerült ma inspirálni, hogy esetleg kapcsolatba lépjenek veled, veletek, és kipróbálják ezt a szakágat?
Mindenkinek azt mondom, hogy bőszen, bátran kell ebbe a témába motorozni, új információkat szerezni. Akit érdekel a téma, október 9-e Marriott Hotel intermodális konferencia, ott aztán fűtőfarkáig ez ki lesz bontva, és lehet sok inspiráló információt gyűjteni a témában. És hát ugye a másik az, hogy ha ez a csapat nem indul el, ugye külföldi konkurensek is azért jelen vannak a magyar piacon. Nagyobb szakmai múlttal, nagyobb szakmai háttérrel, és le fogják tarulni a piacot, hogyha ez be a magyarok nem lépnek kellő darabszámba és intenzitással, mert most még ki lehet próbálni, lehet tesztelgetni, még nem akkora nagy a gyúródás ebbe a témába, de egy pár éven belül itt azért nagyon nagy lesz a tumultus ebbe a történetbe, hiszen kevesebb gépkocsi vezető lesz, még szigorúbbak lesznek a zöld
előre. Alulról, fölülről megy ez a prés.
Minden a prés nyomni fogja, és az a pillanatban azt fogja tapasztalni a közúti fuvaros, hogy nem kap megbízást, csak akkor, hogyha egy részét a megbízásnak intermodálba viszi. És akkor fog rádöbbenni, basszus, én ezt a nyelvet nem értem, én nekem ilyenhez nincsen kapcsolatom, amúgy meg a piacot a többiek letarolták, mert ugye a többiek ott, már azért most is vannak magyar fuvarozók, hála jó Istennek, akik ezt kimárték próbálni, és szép eredményeik vannak. Tehát ez nem egy ördögtől való dolog. Én azt mondom mindenkinek, hogy minél többen próbáljátok ki, minél többen teszteljétek, és most, amíg még nincsen ilyen nagy vihar, mert most ugye kicsit ilyen gazdasági recessziós hangulat van Európában, borús időbe kell készülni arra, hogy ha a nap kisüt, ne égjünk le.
Pozitív gondolatok, örömmel hallgatjuk, hogy van egy közösség, van tudás, megosztás, ez nagyon fontos. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni az intermodalitásról. Köszönjük az idődet, Koppány.
Én is köszönöm szépen, és bízunk benne, hogy mindenkinek tudtunk információt adni, és hát ezzel a jövőben tud építkezni hasznosan.
Nem felejtjük el október 9-én, mi meg majd a Katilával találkozunk. Logi Fresh a következő hónapban, és nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.